Egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak, ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csal. Fogadjátok őket szeretettel!
Üdvözlök minden hallgatót! Az EPER Rádióban fogunk beszélgetni egy kicsit egy ötrészes sorozat keretében, amelynek az első mondandója, témája a sztereotípiák látássérüléssel kapcsolatban. Mikola Gyöngyvér vagyok, rehabilitációs szakember és gyógypedagógus. Egy rehabilitációs központban dolgozom, most már 11 éve felnőttkorú látássérült embereket segítve, az önálló közlekedést megtanítva, illetve mindenféle technikákat, amik hasznosak az ő életükben. Az ELTE-n egyébként több olyan hallgató is van, aki látássérült, akár teljesen vak. Azt gondoltuk, hogy őket és az ő életüket hoznánk egy kicsit közelebb hozzátok, hogy megismerhessétek jobban, hogy milyen látássérültként élni a mindennapokat. Néhány vicces történettel is készültünk a számotokra, hogy milyen tévhitek, sztereotípiák élnek az emberekben a látássérültekkel kapcsolatban, és hogy mi milyenekkel szoktunk találkozni nap mint nap. Egy picit az is a célunk, hogy ki szeretnénk pukkasztani ezt a misztikus lufit, ami a látássérült emberek körül kering, hogy tényleg értsük azt, hogy hogyan is élik a mindennapjaikat. Be is mutatnám nektek Sápi Dórit, aki egyébként szintén át és hallgató. Egy picit akkor ő is mesélne magáról, hogy van ő most itt ma.
Sziasztok! Sápi Dóri vagyok. Az ELTE-n végeztem az alapszakomat, anglisztika szakom. Most jelentkeztem az anglisztika mesterszakra. Az alapszakot még úgy kezdtem meg, hogy kísérővel, illetve fehérbottal közlekedtem, de most már 3,5 éve vakvezető kutyával közlekedem. Ő itt van egyébként velünk a stúdióban. Ezt el kell mondani, hogy ide alapvetően általában. A kutyák nem jöhetnek be, de ő egy kiképzett segítő kutya, tehát ő bárhová elkísérhet, úgyhogy itt is itt alszik a kis pokrócán. Ennyit szerettem volna mondani.
És őt is bemutatjuk, akinek a neve egyébként Fidzsi. És egy labrador. Laci, kérlek, te is mesélj magadról egy pár szót.
Rak László vagyok, üdvözlöm a hallgatókat. 2017. szeptemberében kezdtem meg a tanulmányaimat az ELTE bölcsészettudományi karán, szabadbölcsész szakon, ezen belül média a specializáció és a sejemút kultúrái a minorum. Harmadéves vagyok, jelenleg fehérbottal közlekedem, nincs vakvezető kutyám. Terveim közt szerepel, hogy mesterszakon folytatom a tanulmányaimat.
Köszi, Laci, és akkor még az utolsó beszélgető partnert is megszólítanám, Andit, hogy ő is mondjon magáról pár szót.
Én Katona Andi vagyok, én jelenleg nem járok az ELTE-re, viszont szembe itt az ELTE-vel található a Siketvakok Országos Egyesülete, ahol dolgozom. Én az életem folyamán lettem látássérült, jelen pillanatban már fehér bottal közlekedem, kutyám az még nincs, egyelőre nem tervezem.
Köszi szépen. Arra kérnének, Dóri, hogy mesélj arról, hogyha még emlékszel. Milyen volt az első napod itt az ELTE-n, hogy milyen benyomások értek így először?
Hát az első napom nem volt túl átlagos. Ez nem a látássérültségem miatt volt, hanem azért, mert késett a vonatom, és rögtön az első gyakorlatomról elkéstem, ami így elég stresszes volt kezdésnek. Mindenki nagyon kedves volt, a tanár is, meg a diáktársak is, úgyhogy így rögtön bele tudtam kapcsolódni az órába. Utána így az egész nap az egy ilyen kaotikus, egyik teremből a másikba rohangálós dolog volt. Még kísértek, mert ugye nem tudtam, hogy merre vannak a tantermek. Este 7:30-kor végeztem, mert olyan csodálatos órarendet sikerült összeállítanom, hogy reggel 7:30-től este 7:30-ig bent voltam. Szerintem ez így örökre megmaradt az emlékezetemben, de a látássérültség az így nem játszott ebben szerepet, hiszen mindenki ugyanolyan elveszettnek tűnt, mint én, tehát hogy így teljesen jól beleillettem ebbe a képbe.
És esetleg így aznap, vagy a későbbi tanulmányait során találkoztál olyasmivel, mert hogy én például a munkám során rendszeresen találkozok azzal, hogy odalépnek hozzám az utcán, amikor közlekedést tanítok, mondjuk állunk a sarkon a kereszteződésnél, hallgatjuk a forgalmat, ugye, hogy eldöntessük, hogy mikor tudunk majd átkelni hallás alapján, és odalépnek, és akkor megjegyzik az emberek, hogy ó, igen, igen, mert hogy a látássérülteknek milyen szuper képességei vannak, milyen jó a hallásuk, hogy akár mint a denevérek úgy tudják érzékelni a teret, hogy nem találkoztál ilyesmikkel?
De a hallás az mindig téma. Nekem ez így a családban is, tehát hogy én az egyik szobából meghallom, amit a ház másik végében mondanak, tehát akkor szokták mondani, hogy denevér fülem van, de igazából nem. Ugyanolyan fülem
normál
van.
Normál méretűek.
Normál méretű. A másik ilyen az nekem a szaglás volt. Egyik egyetemista csoporttársam kérdezte meg, hogy én akkor így ki tudom érezni a parfümökből, hogy milyen összetevőkből van meg. Tehát, hogy ilyen szuper szaglásom van, és akkor mondtam, hogy nem az a kutya, nem a vak, tehát, hogy nem függ össze. Tehát teljesen átlagos szaglás is, és hallással rendelkezem.
És hogy reagált a drága kollega, akinek nem tudtad megmondani, hogy mi az összetétele?
Hát csak nevetett rajta egyet.
Nem mondtad, hogy Fidzsinek megmutatom, és mindjárt mondom.
Kielemzi, igen.
Leírja. Az összetevőket. Jó, Andi, Laci, ti találkoztatok ilyesmivel így, akár így a mindennapok, vagy itt, Laci, te a tanulás során?
Igen, volt hasonló sztori. Középiskolás voltam, a gólyatáborban voltunk, és esti teendő közben jött egy látós rác, és megkérdezte, hogy ne haragudjak, de hogy tudom megoldani a fürdést látássérültként? Hogy lehet az, hogy nem forrázom le magam, nem fagyasztam le magam a hideg vízzel, honnan tudom, hogy mikor mosom le a tusfürdőt. Ilyenkor sok látássérült társ egyébként kiakad, vakok vagyunk, nem hülyék. Nem így reagáltam, hanem szépen türelmesen elmondtam a srácnak, hogy a víz hőmérsékletét látás nélkül is meg lehet állapítani, azt, hogy a tusfürdőt le tudod mosni magadról, azt észreveszed, hogyha végig tapintod a bőröd, mert a tusfürdőnek is egy érdekes tapintása van. Tehát ugyanúgy meg tudjuk oldani, mint a látók. Csak annyi különbséggel, hogy nem látunk.
Igen, hát szoktam én is egyébként sötétbe tusolni, és megtalálom a saját testrészeimet, szóval ez tényleg nem egy külön specialitás, azt hiszem.
Meg olyan is volt már, hogy közlekedést tanítottak, és járókelők mondták, hogy hát ne engedje már ki egyedül az útra, hát milyen tanár maga, hogy tanítja a közlekedést, nem így kell. Aztán nem mondtam meg, hogy hogyan kell, de így ez volt.
Ja, engem majd rendszeresen meg akarnak lincselni egyébként.
Volt már olyan is.
Miért igen. Követem a vakokat az utcán, és mit akarok én tőlük. Andi, neked van valami
ilyen sztori? Ma reggeli történet, állok a busz megállóban, várom a buszt elől, fehér bottal a kezemben. A busz még sehol nincs, jön egy férfiú, aki hirtelen erőteljesen belém karol, és azt mondja, segítek, jó? Mondtam, hogy jó, köszönöm, de látni fogom, hogyha megérkezik a busz. De biztos? Igen, látni fogom, ha megérkezik a busz. De hogy? Mondtam, figyeljen. És megérkezett a busz, és megtaláltam, hogy hol kell felszállni. De előtte még szóltam neki, hogyha még egyszer ilyet fog csinálni, hogy egy vakemberbe erőteljesen belekarol, és magához rántja az embert, akkor ne lepődjön meg, hogyha esetleg kap egy pofont, mert ez nem így, hogy belekarulunk és elrántjuk, hogy én majd segítek történet.
Hát igen, sokan azért azt sem tudják nyilván, laikusok vagy hétköznapi emberek, hogy hogyan is kell segíteni, de egy későbbi beszélgetésünk során erre úgyis majd fény derül remélhetőleg. Van esetleg még olyan, amivel találkoztok, és ilyen tipikus tévhitek látássérüléssel, látássérült emberekkel kapcsolatban? Eszetekbe jut még valami?
A napszemüveges történet, amikor gyakran felmerül, hogy egy látássérült ember miért hord, vagy vakember miért hord napszemüveget. Ez valahogy össze van kötve, hogy a vakember fehér bottal és napszemüvegben közlekedik. Ami nem teljesen így van, mert azok az emberek közlekednek napszemüvegben, akiknek van még bármi nemű látás maradványa, és zavarja őket a fény, ebben az esetben használnak napszemüveget. De ez valahogy össze van kötve, hogy fehér bot és napszemüveg. Aki így közlekedik, az a vak.
Hát régen talán szerintem azért élt ez a tudatban, mert hogy egy látássérült embernek, hogyha mondjuk olyan szembetegsége van, akkor ugye megváltoztat a szeme, akár a szeme színe, vagy így a kinézete, és nyilván vannak olyan szembetegségek szerintem, aminél így esztétikus az, hogyha valaki napszemüveget hord, és nem feltétlenül szeretné mutogatni a szemét így a külvilágnak, és ezáltal terjedt el szerintem az, hogy akkor minden látássérült a napszemüveg kell, hogy legyen. De például az is nagyon érdekes szokott lenni, amikor valakinek olyan szembetegsége van, hogy van egy nagyon csúnya nevű szembetegség, például a retinitis pigmentosa, amikor csőlátása van valakinek, tehát úgy lehet ezt elképzelni, mint hogyha egy ilyen kulcsjukon keresztül bámulnád a világot, és csak annyit látnál egyszerre belőle. És ők tipikusan azok az emberek, akik fehér bottal közlekednek az utcán, mert ugye a térlátásuk nem teszi lehetővé, hogy biztonságosan közlekedjenek eszköz nélkül, de közben meg mondjuk felszállnak egy tömegközlekedési eszközre, és előkapják az olvasószemüvegüket, és elkezdenek olvasni, mert hogy azon a pici lyukon még középen ott azért viszonylag élesen látnak. És ezzel már nagyon sokszor találkoztam, hogy ilyenkor az összes ember így ledermedve bámulja őket, hogy szivat minket, hogy mit csinál, hát fehér bottal szállt be a metróba, meg kereste meg az ülőhelyet, utána meg neki áll olvasni.
Igen, ez velem is többször előfordul, nekem ugye még van egy kis látásmaradványom. Többször megkérdezik, hogy nekem minek van akkor vakvezető kutyám, hogyha mondjuk meglátom, hogy ott van a lift hívógomb, mert pont arra kis részre esik esetleg ez a tárgy, amit keresek, látok, vagy mondjuk a metrón látom, hogy nagyon piros ülések vannak, és látom, hogy ott szabad egy hely, és mondjuk nem rögtön küldöm oda a fidzsit, hanem látom, és akkor így megkérdezik, hogy de hát, hogyha látok, akkor minek? Vagy akár például az is, hogy én olvasógéppel még néha szoktam így nagyon rövid szövegeket esetleg olvasni egy elektronikus nagyítóval. Attól, hogy valaki látássérült, még nem teljesen vak. Lehet, hogy van egy kis látásmaradvány, amit bizonyos körülmények között, bizonyos fényviszonyokkal tud használni.
Igen, tudjátok, van ez a rovar-bogár asszociáció, és ezt én mindig el szoktam egyébként mondani, hogy nem minden látássérült ember vak, de minden vak ember látássérült. Mert hogy ezt nagyon sokan nem tudják, és összekapcsolják ezt a két fogalmat, de hát ugye azért a látássérülésnek nagyon széles spektruma van, a gyengén látástól, az alig látáson keresztül a vakságig, tehát hogy sok-sok mindenről beszélünk itt, mint látássérülés mi is most. Nektek, Andi, Laci, volt ilyen sztoritok?
Rendszerint megkaptam egy időben, mikor közlekedtem, vagy mentem valamerre, hogy megkérdezték, és hogy ugye az intézetbe megy, a vakok intézetbe, mert általános tévhit az, ha már látássérült valaki, akkor bizony csak a vakok intézetében lakhat. És erre azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem igaz, mert rengeteg látássérült ismerősöm van, akik nem intézetben laknak, hanem családjuk van, vagy éppen egyedül laknak egy háztartásban, de semmiféleképpen nem intézetben. Képzeljünk el most egy bárkit, aki látássérült, mondjuk, hogy az XY látássérült tudja használni az Xboxot. Ha ezt meglátja egy látó ember, akkor elkönyveli magának, hogy hú, de jó, vakok is tudnak Xboxozni, vagy tudnak fotózni. És ha találkozik az utcán egy másik látássérült emberrel, akkor oda megy hozzá, és segít ez az imént emlegetett ember, és elkezdenek beszélgetni. És akkor egyszer csak megszól a látó ember, hogy nekem van egy ismerősöm az XY, aki tud Xboxot használni. Ön is tudja. És akkor jön a válasz, hogy nem tudom. De miért nem tudja, hiszen ez is tudja, magának is tudni kéne. Hát erre én ezt tudom mondani, hogy nálunk is úgy van látássérülteknél, hogy ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, mint a látó embereknél is. Tehát a látó emberek sem tudnak mindig mindent. Így a látássérültek sem.
Dori, neked pont múltkor meséltél egy sztorit a Braille olvasással kapcsolatban nekem.
Az úgy történt, hogy elmentünk egy múzeumba, és az volt a kérésük nekik, hogy mérjük fel, hogy a meglévő akadálymentesítési elemeik azok jók-e, illetve hogy hogyan lehetne ezeken javítani. és a hölgy az nagy örömmel újságolta, hogy tök jó, mert készítettek ilyen Braille táblákat, és fogta a kezemet, és így rárakta a táblára, és akkor mondta, hogy látja, hogy itt van ez a... Olvassa! Mondtam neki, hogy én nem tudok Braille-t olvasni, és amúgy a látássérültek közül sem mindenki, úgyhogy ezzel így nem vagyok kisegítve, de ezért köszönöm. És ezen nagyon meglepődött. Tehát, hogy ő így úgy gondolta, hogy akkor ki van pipálva az akadálymentesítés, mert van Braille felirat. Ugyanitt volt az, hogy például a vezetősáv a kaputól elvezetett a semmi közepéig, és akkor ott véget ért. És akkor utána találj el valameddig, tehát hogy a táblákhoz nem vezetett a vezetősáv, vagy egy ajtóhoz, vagy az elágazásokhoz, tehát hogy így úgy gondolják a látók, hogy látássérült nélkül ők így kitalálják, hogy hogy lenne jó. Nem kérnek mondjuk segítséget egy látássérültől annak kapcsán, hogy hogyan alakítsák ki ezeket. Itt is él ez a tévhit, hogy ez a Braille írásos dolog, hogy azt gondolták, hogy akkor ezzel így lefették az egész látássérült réteget, és majd ők elolvasgatják maguknak a különböző dolgokat.
Sokszor nem tudnak mit kezdeni egy látássérültel, tehát a múltkorában be kellett mennem a bankba ügyet intézni, és ahogy beléptem, a biztonsági őrtől kértem, hogy húzzon nekem egy sorszámot, megtette, szorgalmasan várakoztam, majd amikor sorba kerültem, a biztonsági őr elkísért az adott asztalhoz. Fehér bottal a kezembe leültem az ügyintéző hölgy elé, egyeztettük az adatokat, megbeszéltük mindent, miért jöttem, majd elém tol egy tabletet, hogy olvassam el az adatokat, és ha egyetértek vele, akkor írjam alá. És néztem, hogy fehér bottal a kezemben, ő talán nem látja, hogy én ezt most nem fogom tudni elolvasni. Néztünk egymásra, majd szóltam neki, hogy nem tudom elolvasni, sajnos. Erre a hölgy lapozott a következő oldalra, és megkérdezte, hogy is ezt? Ezt is valószínűleg nem fogom tudni elolvasni. Mondtam, ugorjunk akkor a lap végére, és bökjön oda, hogy hol kellene aláírnom. A hölgy nézett egy darabig, majd lapozott a lap végére, és oda bökött, hogy ott írjam alá. Aláírtam, majd kérdezett még egy-két dolgot, hogy azt aláírnám-e. Mondtam, ha megmutatja hol, aláírom, de nem fogom tudni elolvasni, kivéve, ha felolvassa nekem, és értelmezem a rajta lévő dolgokat. Megugrottuk ezt az akadályt is, majd távoztam a bankból, és azon gondolkodtam, hogy ez a hölgy sem tud a látássérültekkel mit kezdeni.
Lehet azt hitte egyébként, hogy egy felmosó nyíl van a kezemben, mert ugye régebben találkoztam ilyennel, hogy közlekedett valaki fehér bottal, bár akkor még szerintem egy kicsit azért más volt a hozzáállás, mert én azt tapasztalom, hogy az elmúlt 10-11 év során, mióta én ebben a szakmában vagyok, nagyon sokat változott az embereknek így a tudás szintje is, az ismertsége a látássérültségnek, és ezáltal így a segítőkészség meg a hozzáállás is, de az tuti, hogy a saját fülemmel hallottam többször azt, hogy minek van felmosó nyíl a kezében annak az embernek. Meg a vezetősávokra visszatérve egy kicsit, Dori, nagyon sokszor előfordul, hogy azt gondolják az emberek, hogy azért olyan vonalas a vezetősáv, ami le van fektetve, hogy te így bele tud jól akasztani a fehér botodat az egyik ilyen kis csíkba, és akkor magad előtt így végig tolva az a csík
persze,
téged ott
mint
majd
a villamos
visz. Igen. Onnan szedítek az áramot.
És ha nem töltődünk föl teljesen, akkor nem tudunk közlekedni.
Így igaz.
Azért maradt abban a semmi közepén, mert ott lemerült az elem, és így megáll az összes látássérült.
Ilyenkor kérünk segítséget, amikor a vakvezetősávon három látássérült, vagy vakember szobrozik, akkor lemerültek a töltéseink.
Vagy összeakadt az áramszedőtök. A fehér bottal kapcsolatban hivatalosan, meg hát ez így biztonsági szempontból is nem árt, hogyha egy fehér bot nagyjából az embernek így szinte a válláig ér, tehát az alatt még lehet egy kicsivel, de hogy nem illdomos ilyen csípő magasságú érő kis botocskákkal közlekedni, mert nem sok mindent tudsz magad előtt a térben kinézni azzal. Nagyon sokszor meg szokták tőlem kérdezni, de hogy minek adunk mi ekkora botokat a kezükbe az embereknek, és mindig elmondom, hogy nyilván nem azért, hogy kardozzanak vele, tehát nem arra való.
És ez nem is horgászbot, csak hogy tisztázzuk, de...
Ja, igen, igen, igen.
Mert hogy bizonyos emberek ezt félrenézik, és horgászbotnak nézik.
Hát végül is van olyan típus, amiben van üvegszál, szóval... Akár.
Oké, okay, szólunk, ha fogtunk halat.
Jó, jó, jó. A vezetősávon lógó.
Gumihalat.
Laci, neked volt ilyen, hogy a fehér botodra valaki valamit hitt?
Idáig nekem ilyen nem volt, csak hallottam ilyen sztorikat.
Remélhetőleg ez azt jelenti, hogy most már tényleg a legtöbb ember tudja, hogy mi az az a kezedben.
Igen, igen.
Nekem még egyébként a vakvezető kutyákkal kapcsolatban van sok ilyen sztorim, de Dori, biztos neked is.
Az, ami nekem is van, úgyhogy...
Igen, ez egy nagy témakör egyébként, ugye most már szerintem ebben is sokat változott azért a hozzáállás. Régebben, hogyha egy vakvezető kutyát megláttak, akár még rá is volt írva a hámjára, hogy vakvezető kutya, akkor se tudták. Tehát nem tudták, hogy miért van hámban, nem tudták, hogy mi az a fogantyú, amiben a csimpaszkodsz, hogy ez milyen pórásszerű dolog. Teljesen szokatlan volt az, hogy valaki vakvezető kutyával közlekedjen. Én képzek vakvezető kutyákat is, és ez egy néhány éve történt, hogy az egyik kutyussal gyakoroltam éppen, és felszálltam itt Pesten a villamosra, leültünk, szépen elfoglaltuk a helyünket a kutyával, de mivel hosszú távon utaztam, ezért úgy döntöttem, hogy akkor én most elkezdem olvasni a kis könyvemet, elővettem, kinyitottam, majd a kutyám úgy döntött, hogy hát akkor ő inkább szeretne velem kokettálni, mint hogy én olvassak, és így odahajtott a cukina fejét így a könyvhöz, miközben ugye így a lábam között ült az ülésnél, és valaki így beszólt mellettem, hogy na, mi van, most tanítom olvasni a kutyát? És akkor így mondtam, hogy hát igen, mert hogy nyilvánvalóan elkezdtem viccelődni azzal, hogy a kutyának tudnia kell, hogy milyen utcában járunk, és akkor az utcanévtáblát elolvassa majd nekem, meg hogy majd elolvassa, hogy melyik busz hova megy, meg milyen számú, és elkezdték komolyan venni ott körülöttem az emberek ezt a kis viccelődés, és aztán nyilván gyorsan tiszta vizet öntöttem a pohárba, hogy nehogy így szálljanak le a villamosra, hogy azt hiszik, hogy a vakvezető kutya olvasgat majd. Erre nem képesek a kutyák még sajnos a mai napig. Nyilván folyik a tenyésztés. Igen. Ez ügyben.
Speciális vakvezetők.
De még nem jutottunk el idáig genetikában. Dóri, neked?
Hát a leggyakrabban feltett kérdés, ami még így az olvasás mellett, tehát ez a busz, meg villamos, meg ilyen számok, azt én is megkapom. A másik pedig, hogy honnan tudja a kutya, hogy zöld a lámpa.
Ó, igen.
És a kutya nem tudja, hogy zöld a lámpa, mert a kutyák színvakok, és pont, hogy a piros és a zöld színeket keverik, pont, hogy a kékes árnyalatokat látják, úgyhogy ezt ők nem tudják. Amikor az átkelőhöz érünk, akkor a kutya csak szimplán megáll, és ezzel jelzi, hogy ott átkelő következik, és utána a gazdin múlik, hogy mikor indítja el a kutyát, mikor biztonságos az átkelés. Ezt a párhuzamos forgalomból tudjuk, tehát amikor elindul a párhuzamos forgalom, akkor indítjuk el a kutyát, illetve hogyha nincs, akkor pedig hallgatózunk ezerrel. De a kutya nem indul el magától, esetleg abban az esetben mondhat ellent a gazdinak, hogyha a gazda mondjuk elindítja, de a kutya az látja esetleg, hogy jön egy autó, akkor megtagadhatja a parancsot. Ez egy ilyen különleges tulajdonságuk a vakvezetőknek, hogy erre képesek, hogy felülbírálják ilyen esetben a gazdát, de egyébként teljesen a gazda felelőssége, hogy mikor indul át.
És nem szoktad Fidzsit például GPS-ként használni? Mondjuk otthonnal indítod, és akkor mondod neki.
Bemondom neki, hogy akkor az állomásra szeretnék kimenni, Fidzsi.
Vagy taxi.
Ilyen közepes tempóban légy szíves, és még közben eliszogatom a kávimat, nem. Folyamatosan nekem kell tudnom az útvonalat, nekem kell tudnom, hogy...
Fidzsi. Annyira sokszor mondtuk ki egyébként hogy közben Fidzsi nevét, hogy elkezdett itt nekünk nagyon örülni, és ez, ami most hallatszódik, ez a farok csóválása.
Igen.
Meg lett szólítva.
Így. Tudja ő, hogy róla beszélünk.
Minden kutyus tudja, szerintem ez annyira tipikus.
Nem így működik. Tehát az útvonalat azt nekem kell tudnom. Én előre megtanulom egy látó segítségével az útvonalat. Tehát végigjárjuk, megnézzük, hogy kettő utcát kell előrefelé menni, két utcán kell áthaladnom, utána mondjuk balra kell kanyarodnom, és utána még kereszteznem kell három utcát, és utána jobbra. Tehát, hogy így működik ez az útvonaltanulás. és a kutyát azt én irányítom, tehát ahová nagyon sokat járunk, akkor már tudja, hogy hová megyünk, és olyankor esetleg így, már amikor közeledünk a célhoz, akkor ő nem kell neki külön mondogatni mindig, hogy most jobbra, most balra, mert van ilyen is. De egyébként, hogyha valamit így szeretnék tőle, akkor megkérem, hogy keressen nekem. Például tud lépcsőt keresni, ajtót keresni, ülőhelyet keresni. Tehát ez az egyik fő funkciója, hogy úgy mondjam, csúnyán, nagyon csúnyán. A másik dolog, amiben pedig segíteni tud nekem, az akadályoknak a kikerülése. Tehát keresni tud, és kerülni végül is, és akkor ebből áll össze az ő tudománya.
De azért a kutyafuttatóra menet működik a GPS funkció.
Ott nagyon működik, tehát ha már meghallja a metrón, hogy bikáspark, akkor rontunk ki a metróból, rontunk a lifthez. A liftbe, hogyha beszállnak elénk emberek, azoktól már kb. Előre elnézést kérek, hogy bocsánat, le fogja önöket tarolni a kutyám, mert ahogy kinyílik a liftajtó, a Fidzsi az mint a tank ront ki, mert tudja, hogy a bikáspark, akkor kutyafuttató, és akkor buli van, és labda, és kutyapajtik, úgyhogy igen, akkor nagyon működik a GPS.
Na szóval olvasni nem tudnak, de hallani nagyon jól hallanak, igen, a kutyák. Jobban, mint a látássérültek.
Hát így is az én példa, mert ahogy hallotta, hogy kimondtuk egy párszor, hogy Fidzsi már fel is kelt.
Mennyire jellemző, hogy letámadják az emberek, és simogatni, etetni szeretnék?
Hát sajnos nagyon. Pedig tényleg, ahogy Gyöngyvér mondta már, azért nagyon sokat fejlődött ebből a szempontból így a társadalom. Tehát, hogy már tudják, hogy vakvezető, és elvileg azt is tudják, hogy őt nem szabadna zavarni, tehát a ciccegés, meg a gügyögés is zavarásnak számít, tehát ne kezdjünk el hozzá ilyen aranyosan beszélni. A simogatás az végképp, az ételadás az meg már teljesen tilos. Tehát, hogy ezeket ők így tudják, mert hogy hát igen, hallottam, hogy nem szabad zavarni, de hát olyan aranyos, hogy én megsimogatom. Ez sajnos nagyon gyakran előfordul, és akkor mindig nagyon kedvesen próbálom mondani, hogy de nem szabad, de egy idő után azért már én is így lehet, hogy kicsit bunkóban válaszolok, úgyhogy elnézést kérek előre is azoktól, akikkel esetleg ilyen állapotban találkozom, amikor már naponta 20-szor kell ezt elmondani, akkor már kicsit fárasztó.
Nekem volt még egy olyan ismerősöm, aki szeretett volna útbaigazítást kérni egy útvonalon, mert hogy egy picit így elvesztették a vakvezető kutyájával a fonalat, de akkor jártak arra felé először, és akkor megállított embereket, akiket hallott, hogy magyarázzák már el neki, hogy merre felé kell menni. És egy idős házaspár próbált nekik úgy segíteni, hogy elővettek egy Budapest térképet, kirakták a kutya elé a földre, és elkezdték a térképen végigmutogatni a kutyának, hogy majd merre felé vigye a gazdáját. Ez persze az ismerősöm végighallgatta nagyon kedélyes állapotban, mert hogy nem akarta őket túlzottan megzavarni, miközben így komolyan előadták, hogy merre menjenek, és utána megkérte őket, hogy most akkor ne rakják elé a térképet, mert úgyse fogja látni, de legyenek kedvesek elmondani még egyszer, úgyhogy ő is hallja, mert hogy a kutya még mindig nem tud térképet olvasni. És nem valószínű, hogy meg fogja jegyezni elsőre, hogyha mondják, hogy a József Attila utcán menjen majd balra. Ha valamelyik kutyán gyanúsan van egy vakvezető feliratos hám, akkor most megkérünk minden hallgatót, hogy amikor hámban van, akkor ne kezdje el simogatni, meg puszilgatni, meg egyebek. De egyébként őket is nyilván meg lehet simogatni, amikor mondjuk a gazdájuk megengedi ezt, vagy lekerül a kutyáról a hám és egyebek.
Azt tapasztalom tényleg, hogy az emberek egyre segítőkészségesebbek, és odajönnek, és megkérdezik, hogy segíthetnek-e. Ami tök jó, hogy végre ideig eljutottunk, hogy egyre többen gondolják úgy, hogy segíteni szeretnének, viszont nem úgy, mint amit említettem a reggeli esetnél, hogy belém karol és elránt. Élvezem, hogy segítenek az emberek. Azt is megtennék, hogy megkérdezi, hogy segíthet-e, akkor úgy könnyebb lenne mindkettőnknek az élete.
Én mindig azt szoktam csinálni, hogyha jönnek segíteni, vagy megkérdezik, hogy szükségem van-e segítségre, akkor mindig azt mondom, hogy ha segítenek, akkor általában úgy csinálják, hogy engedjék a látássérültnek, hogy beléjük karoljon, és ne fogják meg és rángassák el, kérdezzék meg, merre szeretne menni, és akkor eredményes lesz a segítés.
Nekem még, amivel nagyon gyakran szoktam a munkám során találkozni, hogyha bemegyek valakivel egy üzletbe, vagy akár postára, vagy orvoshoz, bárhová tanuljuk az útvonalat mondjuk, akkor az ügyintéző az rögtön bármilyen kérdése van, azt így nekem szegezi, hogy és akkor az úri ember, vagy a kis hölgy, nem tudom én, mit szeretne, és akkor mindig kicsit viccesen szoktam válaszolni, hogy azt nem tudom, mert nem én szeretném azt a dolgot, de hogy egyébként csak nem lát, teljesen jól hall, érti a beszédet, és válaszolni is tud, szóval próbáljanak meg így kommunikálni, és akkor ilyenkor mindig így háttérbe húzódok, és hát erre nyilván ilyen nagy hápogás, meg pislogás szokott lenni a válasz, hogy jaj. Jó, hát én azt gondolom, hogy kiveséztük egyébként ezt a sztereotípia téfi témát, így vakvezető kutyástól, de nevérfülestől, mindenestől. Legközelebb olyan diákok lesznek majd a vendégeink, akik jelenleg is az ELTI-re járnak, vagy itt végeztek látássérültként, és ők fognak egy picit mesélni nekünk így az ELTI-vel kapcsolatos tapasztalataikról, élményeikről, hogy ők ezt hogyan élték meg, mik voltak, vagy akár vannak így aktuálisan, amiket ők átélnek így a látássérülésükkel kapcsolatban a mindennapok során, és köszönjük akkor a hallgatóknak a figyelmet.
Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Legközelebb várunk ismét.
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy tanulságos és hasznos volt a műsor. Várjuk Önöket a következő epizódban is. Viszont hallásra!
Elhangzott egy láthatatlan világ. A Siketvakok Országos Egyesülete és az EPER Rádió közös műsora a látás- és hallássérültek mindennapjairól, küzdelmeiről, tapasztalatairól és arról, miként tudjuk segíteni őket, persze csak, ha valóban szükségük van rá. Mert a látszat néha csak. A felvétel 2020-ban készült az első pesti egyetemi rádióban.